ezzel az ösztönös gondolattal éljük az életünket, és amikor valami rossz történik, akkor hasonló kérdéseket, vagy valami nehézség jön az életünkben, akkor valami hasonló kérdéseket teszünk fel, mint gyerekként. Csak akkor úgy fogalmazzuk meg ezt a kérdést, hogy hát miért pont én? Miért pont velem történik? Ha meg hívők leszünk, és megtérünk az Istenhez, akkor meg nagyon sokszor ezt a méltatlankodást az Isten felé fejezzük ki olyan formában, hogy hát miért engeded meg ezt az életemben? Vagy hogyha nem vagyunk hívők, mennyiszer elhangzik nem hívő emberek szájáról is, hogy hát miért ver engem az Isten? Meg ha van Isten, és az Isten egy szerető Isten, hát miért engedi meg ezt a sok nehézséget? És hogyha az Istenről gondolkozunk, akkor valahogy, és az Isten szeretetéről, akkor megint azzal a hozzáállással gondolkozunk, amit itt az előbb már fejtegettem, hogy az Istenről is mi csak valami olyan dolgot akarunk gondolni, hogy az Isten egy automata, akinek mindig valami jót kell adni. Vagy legalábbis, amiről mi azt gondoljuk, hogy jó. És aztán sokszor meg mégsem ez történik, és akkor meg méltatlan kérdésekkel fordulunk az Istenhez, hogy miért engedi ezt meg. És erre a kérdésre, erre a nagyon nehéz kérdésre, hogy miért engedi ezt az Isten meg az én életemben, miért fed meg, miért fenyít meg, erre válaszol az Isten az igéjében. És nagyon sok ige helyet hozhatnék most, de én egy rövid történetet szeretnék feleleveníteni, ahol teljesen világosan és egyértelműen válaszol erre a kérdésre, hogy miért vagyunk sokszor megpróbáltatások alatt, és miért enged meg fenyítést, fedést az életünkben az Isten. És a Jeremiás könyvének a 24. fejezetét lapozzuk fel, akinél van Szentírás. És nem fogom az egész fejezetet felolvasni, mert egy jól ismert szakaszról van szó, de mégis feleleveníteném, és az első és második verset felolvasnám. Tehát a Jeremiás könyve 24. fejezet első-második vers. Nemrég, talán 2 szombattal ezelőtt foglalkoztunk is ezzel a Biblia tanulmányunk a szombatiskola keretében ezzel a fejezettel. Következőképpen hangzik. Látomást mutatott nékem az Úr, és íme 2 kosár füge volt letéve az Úr templom előtt, miután Nabukodonozor, babilóniai király Jékóniást, Joákimnak, a Júda királyának fiát és Júdának fejedelmeit, és az ácsokat és kovácsokat fogságra hurcolt a Jeruzsálemből, és elvitte őket Babilonba. Az egyik kosárban igen jó fügék voltak, amilyenek az először érő fügék. A másik kosárban pedig igen rossz fügék voltak, sőt, ehetetlenek a rosszaság miatt. Ugye ez Jeremiás egy látomást kap, amiben lát egy kosár jó fügét, meg egy kosár rossz fügét, ami ugye Izrael jó felét, meg rosszabbik felét ábrázolja képletesen. És valahogy nem mi is így vagyunk vele, hogy amikor úgy gondolkozunk az emberekről, akkor hogy mi is olyan, általában ezt a 2 nagy kategóriát szoktuk felállítani. Vannak jó emberek, meg vannak rossz emberek. És aztán felmerül az is bennünk, és ez is egy nagyon gyakori jelenség a világban. Én általában ilyen családi összejöveteleken, meg utcán elkapott beszélgetés foszlányokból nagyon sokat szoktam ezt hallani, ezt a gondolatot, hogy hát miért mindig a jókat veri az Isten? Miért mindig a jókkal történnek a rossz dolgok? És hát tessék, ott van az a szomszéd, hát milyen megáltalkodottú gonosz, és csak él és virul, és milyen szép háza van, meg milyen nagy autója van. Ez egy nagyon általános gondolat, és nagyon benne van a gondolkodásában az embereknek. És nézzétek meg, nagyon fontos látni azt, hogy ezt a látomást akkor kapja a Jeremiás, amikor az első ostrom már megtörtént. Mert ugye ez a 70 éves babiloni fogságnak az eleje már, és az ácsokat, a mesterembereket már elhurcolta Nabukodonozor. Tehát megtörtént. És most egy picit képzeljük bele a helyünket ebbe a szituációba, hogy Izraellel, az Isten választott népével megtörténik az, hogy fogságra hurcolja egy idegen uralkodát. Hogy engedheti meg ezt az Isten? Később ugye majd a templomot is lerombolja Nabukodonozor. Milyen gondolat lehetett a szívükben az izraelitáknak, a zsidóknak? Hát hogy lehet, hogy egy ilyen esemény megtörténhet? Annak ellenére, hogy nem csak Jeremiás, hanem előtte már más proféták is teljesen világosan megjövendölték, hogy ha nem tértek meg, ez fog történni. Megjövendölték, hallgathattak volna rá, nem tették. És amikor meg mégiscsak megérkezik az esemény, akkor meg ezt gondolták, hogy de hát hogy lehetséges ez? És azért nagyon sokszor vannak nekünk is olyan élethelyzeteink, mint itt Izrael népének, nem? Hogy olyan nagyon komoly nehézségek állnak elő az életünkben. És én nem is akarom azt mondani, hogy ne lenne természetes az, hogy feltesszük a kérdést, de hogy miért, mert akár fájdalmunkban ez jön, ez automatikusan jön. De azt szeretném megvilágítani így a mai délelőttön, hogy ebből a kérdésből el kell jutnunk valahova máshova. És egy egészen más lelkületre kell szert tennünk. És itt ki is mondja nekünk az Isten, hogy hát ha ilyen történik, akkor az miért van a mi életünkben. És az 5. verset figyeljétek meg. Ezt mondja az Úr, Izrael Istene. Mint ezeket a jó fügéket, úgy megkülönböztetem a Júda foglyait, akiket a helyről a káldeusok földjére vitettem, az ő javukra. Teljesen szembe megy a mi gondolkodásunkkal. Itt van ez a kép, Izrael jobb és rosszabbik fele. És mi a természetes gondolkodásunk szerint arra hajlunk, hogy úgy gondolkozzunk, hogy hát az Isten védje meg az ő népét. Hát a rosszakat vigye el, meg ahogy a népmesébe is mondja, a gonosz elnyeri méltó büntetését, és az igazságérzetünk ezt sokszor meg is kívánja, de hát minket azért védjen meg az Isten. És teljesen máshogy működik az Isten. Teljesen máshogy viszonyul hozzánk. Azt mondja, hogy én a jó fügéket viszem el. És miért? Az ő javukra. Az ő javukra vitetem el, mert még látok bennük valamit, ami hogyha a feddést elfogadják, akkor még megtérést fog eredményezni. Az ő javukra. Ezt, amikor egy ilyen nehéz élethelyzet van, nehezen jut egyáltalán eszünkbe, meg nehezen vesszük el az Isten kezéből ezt. De valahogy mégis meg kell értenünk, hogy és szembe kell néznünk sokszor azzal a ténnyel, ami egy kérlelhetetlen tény, hogy ennek az életnek ez természetes velejárója, hogy szenvedések, nehézségeken keresztül kell nekünk átküzdeni magunkat sokszor ezen az életen. És összefoglaló gondolatként én annyit jegyeznék meg, hogy már ebből is láthatjuk, de számtalan példát hozhatnánk még, hogy az Isten szeretetétől, ahogy az alapigénk is mondja, elválaszthatatlan a feddés, a dorgálás, az intés, a fenyíték. Nem lehet elválasztani, tehát nem az van, hogy csak egy pici része, hanem ezzel a bűnnel fertőzött világban elválaszthatatlan az Isten szeretetétől azt, hogy megfed, megfenyít minket, megenged nehézségeket az életünkben, és biztos vagyok abban, hogy ennek az igazságát erre rábólintunk a szívünkben, hogy igen, ez így van, hát a Biblia nagyon sok helyen mondja ezt, csak hogy arra próbáltam utalni itt a bevezetőben, és most hoznék még egy példát, hogy mennyire elfeledkezünk sokszor erről, mennyire természetellenes ez nekünk ez a gondolat. Most megint csak egy gyerekkori példát hoznék, gondoljatok vissza az iskoláskorotokra, melyik tanárral voltatok jóba, vagy melyik tanárhoz vonzódtunk? Ahhoz, aki szigorú volt, következetes volt, akinek féltünk bemenni az órájára, mert bármikor feleltethetett, ha nem tudtuk az anyagot, beírta az egyest, vagy ahhoz, akivel lehetett viccelődni, aki olyan közvetlen volt, haverkodós volt, jó van, nem baj, hogy nem tanultad meg, most nem írom be az egyest, de legközelebbre készüljél, aztán akkor se írta be. Hát inkább ahhoz húzódtunk, nem? Tehát, hogy természetszerűleg ahhozokhoz az emberekhez akarunk tartozni, meg olyan emberek társaságát keressük, akik nem szólnak nekünk, meg nem feddenek meg minket, mert az mindig olyan kellemetlen. Tehát, hogy tudom, hogy belátjuk ennek az igazságát, hogy az Isten szeretete is igazságos és jogos szeretet, de valahogy mi mégis le akarjuk választani a számunkra kellemetlen részt belőle, mert hadd kérdezzem meg, hogy egy ilyen tanáros példánál is, hogy vajon amikor aztán eljönnek a vizsgák, és kiderül, hogy 3 évig nem tanultam semmit, és most le kéne vizsgázni, és lehet, hogy nem fog sikerülni. Vagy lehet, hogy akkor jövök rá, hogy én nekem ez lenne a hivatásom. És akkor már csak kapkodni tudok, és lehet, hogy nem is tudok majd ezen az irányon elindulni. Akkor melyik tanár szerette jobban a diákjait? Aki megkövetelte, aki szigorú volt, aki következetes volt, ami nem jelenti azt, hogy nem szeretett. Csak valahogy így nekünk a fejünkben ezt helyre kell rakni, mert azt gondoljuk, hogy ha valaki következetes, meg valaki szigorú, akkor már nem szerethet, és ez nem igaz. Sőt, én inkább azt mondanám, hogy az a valódi szeretet, ha szólunk a másiknak, ha következetesen viselkedünk vele, hogyha megfedjük őt, ha látunk valami hibáját, És itt csak annyi zárójeles megjegyzést tennék, hogy nyilván ez egy nagyon árnyalt kérdés, és most a délelőtt folyamán nem tudok mindenre kitérni, de a délutáni beszélgetésnél nagyon örülnék, ha maradnánk, mert vannak olyan esetek, amikor nem kell szólni, és nem kell feddeni. Én csak egy ilyen általános képet próbálok felvázolni, hogy nagyon sokszor van az, hogy mi nem szólunk. Hogy nem szólunk, mert kerüljük a konfliktust. Ugye alapvetően nem szeretünk beleállni a konfliktusokba. Meg nem szólunk azért a másiknak, hogyha észreveszünk valami hiányosságát, vagy jellembeli fogyatékosságát, nem szólunk azért, mert félünk. Félünk, hogy mit fognak rólunk gondolni, félünk, hogy meg fog romlani az a kapcsolat, meg félünk, hogy nem fognak minket szeretni. Ezek a félelmek ott vannak, kinél melyik jön elő, de sokszor ott vannak a mélyén. De úgy elgondolkoztam, hogy mit csinálunk ilyenkor valójában. És arra jöttem rá, hogy egy dolgot teszünk, hagyjuk a másikat megkeményedni az önzésében. Hagyjuk a másikat, hogy egy rossz szokást kövessen. Konkrét példát tudok hozni, hogy valakit mondjuk rajta kapunk, hogy elkezdett füllenteni. Elkezdett füllenteni, és mi nem szólunk, mert mondjuk, hogy nem is a mi dolgunk, meg majd szól neki más, meg nem is ismerem annyira, meg jönnek a kifogások. És aztán ez a füllentés, mert valószínűleg más is így gondolkozik, mert nagyon sokan gondolkozunk így, és aztán más se szól. És aztán ez az ember megkeményedik. A füllentésből aztán hazudozás lesz, a hazudozás meg hazugsággá kérgesedik. És aztán mondjuk lesz egy párkapcsolat ennek az embernek, és aztán ez a párkapcsolat az átonyra fut, mert a másik felfedezi benne ezt a tulajdonságot, és azt mondja, hogy én ezzel nem akarok így együtt élni. És akkor nekem is volt felelősségem abban, nem? Csak mondván, hogy nem az én dolgom, meg ez nem rám tartozik, meg milyen jogon feddem én őt meg, és még nagyon sok minden feljöhet, erről majd délután mélyednénk el egy kicsit jobban, csak ez egy lehetséges forgatókönyv. Nem az az igazi szeretet, hogyha elmegyünk a másik mellett, meg hogyha szólnunk kellene, a helyet csak úgy megsimogatjuk a fejét, hanem sokszor vállalni kell a konfliktust, és sokszor szólni kell. Hogy a másik érdekében, hogy ne hagyjuk benne abba a rossz szokásában, amiben esetleg benne van. Nagyon keményen szól egyébként, és nagyon határozottan szól erről a Szentírás már az Ószövetségi könyvekben is. A Példabeszédek könyvéből szeretnék két igét idézni, hogy egyenesen milyen magatartásnak minősíti ezt a Szentírás. A Példabeszédek könyve 13. fejezet 24. vers következőket mondja. Aki megtartóztatja az ő veszélyét, gyűlöli az ő fiát. Aki pedig szereti azt, megkeresi őt fenyítékkel. Tehát egyenesen azt mondja nekünk a Biblia, hogy ha nem gyakoroljuk magunkat ebben, és hogyha nem szólunk a másik embernek, egyenesen gyűlöljük őt az előbb kifejtett okok miatt, hogy akkor hagyjuk, hogy a bűnében megkeményedjen. Aki viszont megkeresi őt fenyítékkel, aki szól, az szereti őt. Megfordítja a gondolkodásmódunkat teljesen a Szentírás, és mi valahogy a gyakorlatunkban mégis megpróbáljuk leválasztani az Isten szeretetétől is, meg így az egymás között gyakorolt szeretetről is ezt a kellemetlen dolgot. Nekem is kellemetlen, a másiknak is. És leválasztjuk róla. És ezzel a mozdulattal hozzuk forgalomba azt a hamisított szeretet fogalmat, ami a mai világban van. Hogy csak szeressük egymást, gyerekek. Csak békesség legyen. És jól tudjuk, hogy ez lesz a jelszó. Béke és biztonság. A tan elválaszt, a szeretet egyesít. És még sok mindent hozhatnék az ökumenikus jelszavakból is. Nagyon nem állja meg a helyét a Szentírás mérlegén ez a fajta gondolkodásmód. És mi leválasztjuk a kellemetlenséget, és ez a mézes, mázos, érzelgős, hamisított szeretet fogalmat hozzuk forgalomba. És nekünk szólni kell arról, akik tudjuk, hogy nem ez a valódi szeretet, hogy ne ezt kövessük. És mi se ezt kövessük, mert azzal, hogy ha mi is ugyanígy vélekedünk, vagy ugyanez a gyakorlatunk, hiába látjuk be annak az igazságát, hogy az Isten is fedd és fenyít, és sokszor nekünk is kéne, akkor mi is ebbe a hibába esünk. De hozok még egy igét, a Példabeszédek 27.6. Példabeszédek 27.6. Jó szándékból valók a barátságos embertől vett sebek, és temérdek a gyűlölőnek csókja. Jó szándékból valók a barátságos embertől vett sebek, és temérdek a gyűlölőnek csókja. Ugyanerre mutat rá, mi van a mai világban. Gondoljatok bele, hogy egy munkahely ilyen, hogyha visszagondoltok, vagy belegondoltok az életetekbe, hogy munkahelyeken is milyen sokszor megtörténik az, hogy olyan felszínes kapcsolatok vannak, egymásra mosolygás van, minden szép és jó, és mondjuk kimegyünk a teremből, és aztán a hátunk mögött meg tudnának folytani bennünket egy kanál vízbe, vagy azonnal az egyik ember a másikba bele tudná szúrni a kést a hátába. De azért a felszínen felvesszük a politikus hasonlít, és minden oké. Okay. Ez egy gyakori, ez egy annyira elterjedt jelenség a mai világban. Ez biztos vagyok benne, hogy ti is tapasztaltátok már nem egyszer. Ez lenne a valódi szeretet, hogy akkor csak szeressük egymást, és másiknak nem mondjuk meg, hogy mi az igazság. Nem ez a valódi szeretet. Ez a példabeszédek 27.6, én ezt úgy fogalmazom meg, hogy lehet szeretetből fájdalmat okozni a másik embernek. Azt mondja, jó szándékból valók a barátságos embertől vett sebek. Hát egy seb az fáj, nem? De jó szándékból való, szeretetből való. Mert az fájni fog. Hát ki az, akinek nem fáj, hogyha szembesítik az igazsággal? Ki az, akinek nem fáj, hogyha felhívják a figyelmét arra, hogy hát azért ebben változnod kéne? Ez szerintem mindannyiunknak fáj. Nem veszük ezt mi olyan könnyen. Tehát lehet szeretetből fájdalmat okozni. Meg lehet a szeretetet imitálva gyűlölni a másikat. Na ez a hamisított szeretet. És az, amikor meg lehet, hogy fájdalmat fogunk okozni a másiknak, azt minősíti valódi szeretetnek a Szentírás. Jézus is beszél erről, és idáig eljutva a gondolatmenetünkben azért levonhatjuk azt a következtetést, hogyha az Isten így viszonyul felénk, akkor azért, hogyha Krisztus követők vagyunk, akkor nekünk is ezt kellene gyakorolni. És van egy jól ismert ige a János Evangélium a 13. fejezet 34. versében, ahol Krisztus ennek a gondolatnak hangot ad. Tehát a János 13.34, ami a szeretet új parancsolata néven híresült el, ami úgy hangzik, hogy új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. És feltűnt ebben az igében az, hogy új parancsolatnak nevezi Krisztus ezt. Már felteszem a kérdést, nem mindig ez volt az Isten parancsolata? Nem mindig ez volt az Isten kívánalma, hogy szeressük egymást meg? Ugye? Mindig ez volt. Amikor megkérdezik tőle, hogy mi az első és nagy parancsolat, akkor azt mondja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, és mi a második, hasonlatos ehhez, szeresd le te fele barátodat, mint önmagad. Ez ószövetségi visszahivatkozás. Ezt az Ószövetségben is már így ki volt mondva. Mindig ez volt. Tehát az Isten világkormányzásának alapjának az egyik pillére a szeretet. A szeretet, meg az igazság, a másik, meg a szabadság. De akkor mégis miért nevezi új parancsolatnak? Pontosan azért, mert elfelejtettük, hogy milyen a valódi szeretet. Hát gondoljátok abban a körben, vagy abban a kor történeti helyzetben, amikor Krisztus visszajött, Krisztus először eljött a földre. Hát mindent látott, csak azt nem, hogy itt valóban szeretik egymást az emberek. A farizeusok, a zsidók ugye teljesen kiforgatták, átértelmezték a törvényt. Ezért mondja, hogy új parancsolat adott néktek, és a másik kulcs ennek az igének, hogy amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Van itt ez a kis szócska, hogy amint én szerettelek titeket. És most már csak az a dolgunk, hogy megvizsgáljuk, hogy akkor ő hogy szeretett minket a témánk vonatkozásában. Itt most nem a kereszthalál eseményére gondolok, amiben a leginkább megnyilvánul az Isten szeretete, hanem hogy ő vajon mennyire töltötte be azt, hogy akiket ő szeretett, megfedte és megfenyítette. És akkor hadd kérdezze meg, feddett, dorgált, intett Krisztus? Hát elég sokat. Hát a farizeusokkal folyamatosan ilyen kapcsolatban volt, hogy mindig szólnia kellett, hogy felhívja a figyelmüket arra, hogy, hogy hogyan viselkednek. Máté evangélium a 23. fejezet 8 jajmondását olvasok ott Jézusnak, amelyik mindegyike úgy kezdődik, hogy jaj, néktek képmutató újrástudók és farizeusok. És aztán ott mondja azt is, hogy mert olyanok vagytok, mint a meszelt sírok. Kívülről szépnek látszatok, ugyan, de belülről rakva vagytok minden gonoszsággal. Nagyon kemény beszéd, nagyon kemény feddés, nagyon kemény intés. Ha mi ilyet kapnánk, akkor gondoljunk bele, hogy ez nekünk hogy esne. Hogy így oda, úgy egyenesen úgy megmondaná, hogy képmutató vagy. Szóval így is feddett Krisztus, de nem csak azt látjuk egyébként, hogy ilyen nagyon keményen mondta meg, és itt azért akarok erre kitérni, mert nem akarom, hogy elbillenjen az egyensúly abba az irányba, hogy akkor most holnaptól kezdve, akkor ész nélkül kezdjünk el mindenkit feddeni és dorgálni. Mert hallottam vissza így egy testvérünktől, hogy olyan egy másik testvér olyan nagyon keményen, olyan irgalmatlan, tapintatlanul úgy megmondta neki az igazságot, és arra hivatkozott, hát ugye Sanyi is megmondta, hogy... Szóval ezt nagyon szeretném elkerülni. És azért akarom kihangsúlyozni, hogy halljuk meg mind a két oldalt, és halljuk meg az árnyalatokat, hogyha kellett, viszont nagyon tapintatosan is feddett Krisztus. Mindig figyelembe vette azt, hogy a másik milyen lelki állapotban van, hol tart az életében, és ahhoz mérte. Nézzétek meg a samáriai asszonnyal való beszélgetést, nézzétek meg a Nikodémussal való beszélgetést, mikor fette őket meg, amikor már nyitottak voltak rá. Mert amikor még Nikodémus azt mondta, hogy ha hogyan lehetséget bújjak vissza az anyám méhébe, tehát ugye még egy picit ilyen gúnyos is volt, akkor nem fette meg Jézus. Nem fette meg. Mintha meg se hallotta volna. De amikor azt kérdezte, hogy hogyan lehetségesek mindezek, amikor ugye Krisztus a szél és a Szentlélek munkáját párhuzamba állítja, na akkor fette meg. Hát te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Ez nagyon kemény feddés volt ez is. De megvárta, még nyitott volt rá a másik. Vagy nézzétek meg a házasságtörő asszonynak az esetét. Hogy na, abban a történetben gyönyörűen látszik, hogy milyen tapintatos tud lenni Krisztus. Mert megfeddi az asszonyt. Mert azt mondja, ugye, hogy eredj el és többé ne vétkezzél. Az igaz, hogy a történetben ugye előtte megint azt látjuk, hogy minden vádat elhárított. Hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott téged? Mondja a nő, hogy senki, uram, én sem károsztatlak. Eredj el, és többé ne vétkezzél. De ebben benne van, figyeljétek meg, benne van, hogy tudom, hogy vétkeztél. Tudom, hogy te is bűnös vagy abban, amivel vádoltak. Ugyan az egész eljárás úgy, ahogy van, jogtalan és igazságtalan volt, de ez még nem jogosít fel engem arra, hogy az igazságot ne hoznám a felszínre, mert az is ott van, mert ha te azzal nem szembesülsz, nem fogsz meggyógyulni. És felhozta, de ilyen tapintatosan. És olyan előzmények hátterén, hogy biztosította arról, hogy én sem vádollak téged. Szóval, ha kellett, nagyon keményen szólt Krisztus, kemény beszédet mondott, határozottan rámutatott az igazságra, valahol meg milyen nagyon tapintatosan szólt és feddett. És egy gyönyörű idézetet olvasnék a Krisztushoz vezető lépéseknek az első fejezetéből ehhez kapcsolódóan. Azt mondja, Jézus, noha az igazság egyetlen szavát sem hallgatta el, mégis mindenkor szeretettel szólt. Az emberekkel érintkezve mindig a legkörültekintőbb tapintatot, legnyájasabb figyelmet tanúsította. Sosem volt udvariatlan, sohasem ejtett ki ok nélkül szigorú szót, sosem okozott elkerülhető fájdalmat érzékeny léleknek. Bár szólta, egyre szólta az igazságot, de mindenkor szeretetteljesen. Szíve mélyéből elítélte az álszenteskedést, hitetlenséget, bűnt, és most figyeljetek, mégis könnyektől sajgó hangon ejtette ki a meg nem alkuvó dorgálásokat. Gyönyörű. Mégis könnyektől sajgó hangon ejtette ki a meg nem alkuvó dorgálásokat. Tehát ő, amikor olyan nagyon határozott is volt, akkor is a másik érdekét vette figyelembe. Akkor is azt nézte, hogy muszáj szólnom, mert különben hagyom a másikat elpusztulni. De mégis könnyektől sajgó hangon ejtette ki ezeket a szavakat. Mi hogy szoktuk ezeket a szavakat sokszor kiejteni? Egy picit még később erről néhány gondolatot szeretnék mondani, csak költői kérdésként tettem itt fel. És az lenne most a kérdésem, hogy próbáljuk meg összefoglalni, ahogy én is úgy megpróbáltam összefoglalni, hogy azért látjuk azt, hogy mennyire árnyaltabban beszél, és hogy mekkora feszültség húzódik az Isten elképzelése és a mi elképzeléseink között. Most konkrétan a szeretetről alkotott fogalmainknak a vonatkozásában is. És hogy próbálnám megragadni, vagy próbáljuk megragadni a lényegét, hogy mi a fő különbség az emberi szeretet, meg az emberi elgondolásaink, meg az Isten szeretete között. És ez egyébként pont itt a Jézus házasságtörő asszonnyal való viszonyában bukkan a felszínre a leginkább, hogy mi a legnagyobb különbség. És én ehhez egy Pilinszki idézetet szeretnék nektek olvasni, amit a Szentírás Magyarjára című gondolatmenetében idéz. Amit nagyon jól fogtok ismerni ezt a gondolatot, ezt megfogalmazta már Pilinszki is. Tehát a mi legnagyobb különbség a mi emberi szeretetünk és az Isten szeretete között az a következő, legalábbis én teljesen egyetértek a Pilinszkivel ebben a tekintetben. Gyűlölni a bűnt és szeretni a bűnöst. Ezzel lehetne definiálni az evangéliumi szeretet gyakorlatát. Gyűlölni a bűnt és szeretni a bűnöst. Krisztus soha nem hagyta a bűnt feddés nélkül, mindig szólt, de mindig szeretettel tudott szólni. És ahogy ez itt előjön a házasságtörő asszony eseténél is, hogy nála a kegyelem, ami ugye a szeretetnek a legmagasabb fokú kifejezése, és az igazság az nála így járt mindig kéz a kézben. És mi ezt nem tudjuk így jön erőből, soha. És mi ezt csináljuk, hogy a szeretet meg az igazság, és mi ebbe a két végletben vagyunk. Mert mi gyűlöljük a bűnöst, és szeretjük a bűnt. És nem úgy, ahogy Krisztus teszi, hogy ő ebből kiindulva szereti a bűnöst, és gyűlöli a bűnt. Mert amikor mi nem szólunk, akkor gyűlöljük a másikat, ahogy a példabeszédek könyve is fogalmaz, mert hagyjuk a másikat elveszni, hagyjuk megkeményedni a bűnében. De amikor szólunk, akkor is a bűnös gyűlöljük és szeretjük a bűnt, mert akkor az esetek túlnyomó többségében hogy szoktunk mi szólni? Hát olyan tapintatlanul, irgalmatlanul, amiben aztán a szeretetnek egy szemernyi árnyalata sincsen. Csak úgy jól megmondjuk az igazságot, akkor meg a kegyelem azt félretesszük, és csak az igazság van. És mi ezt nem tudjuk megvalósítani. Ezt az Istentől kell kérnünk, az Isten bennünk lakozását kell kérni, mert erre nincsenek módszerek. Én gondolkoztam azon, hogy sokszor mondjuk azt persze, hogy ezt kell megtanulni az Istentől. De ezt nem tudjuk megtanulni az Istentől, mert nincsenek erre módszerek. Ehhez, hogy a kegyelem és az igazság bennünk lakjon, ahhoz az Istennek kell bennünk lakni. És akkor majd ő tud nekünk bölcsességet adni, hogy egy-egy helyzetben hogyan szóljunk. Szóljunk-e? Ne szóljunk. Mikor szóljunk? Hogyan tegyük? Nincsenek sablonhelyzetek, nem lehet tipológizálni, hogy akkor most előhúzom a zsebemből, az ilyen típusú helyzetekben így kell viselkedni. Ilyen nincs. Vannak alapelvek, amik mentén haladhatunk. És arra az egy kérdésre szeretnék még választ találni, hogy azért láttuk azt, és olvastuk is a Jeremiás 24. fejezetében, hogy ugye a mi javunkra engedd meg az Isten feddést, nehézségeket. És sokszor mi is eszköze vagyunk egy másik ember életében a feddésnek és a dorgálásnak, de azért van ennek egy végső célja. Az Istennél soha nem történik semmi, csak úgy oktalanul, céltalanul. Van az ő feddésének, az ő ilyen értelemben vett szeretetének egy végső célja is, és szeretnék három igét felolvasni, és arra kérni benneteket, hogy figyeljetek jól, és majd az lenne a kérdésem, hogy mi volt a közös a három igében. És az egészet abból a szempontból nézzük, hogy mi a végső célja a feddésnek. És az első ige, amit idéznék, az az alapigénk. Mert eddig csak az első feléről beszéltünk. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj meg. Aztán a következő igét szintén a Jeremiás 24-ből olvasnám a 7. fejezetet, vagy a 7. verset. És szívet adok nékik, hogy megismerjenek engem, hogy én vagyok az Úr, és ők én népemmé lesznek, én pedig Istenükké leszek, mert teljes szívükből megtértek hozzám. És olvasok még egyet, szintén Jeremiás könyvéből, 5. fejezet, 3. vers. Jeremiás 5:3. Uram, a te szemeid avagy nem a hűségre néznek én? Megverted őket, de nem bánkódtak. Tönkretetted őket, de nem akarták felvenni a dorgálást. Orcáik keményebbek ki lettek a kősziklánál, nem akartak megtérni. Mi a közös a három igében? Mit figyeltetek meg? Mi volt a közös a három igében? Akiket én szeretek, megfedem és megfenyítem, légy buzgóságos azért, és térj meg. Ugye? Megtérés. Mindegyikben a megtérés volt az Istennek a célja. És úgy, mi a megtérés? Most nem teológiai, dogmatikai értelemben kérdezem, hogy vezessük le, hogy mi a megtérés. Hogyan fogalmaznátok meg? Nagyon röviden, egy rövid tömör gondolatban. Mi az, hogy megtérünk az Istenhez? Mit jelent? Visszatérés. Hogyan, mikor térhetünk meg az Istenhez? Mikor?
Mikor eljutunk oda,
Meglátjuk, megtudjuk, ugye? És hogy el is határozzuk, hogy elhagyjuk. Mert hogy én a megtérést úgy fogalmazom meg magam számára, hogy a megtérés, a megtért állapot, az az Istennel személyes közösségben vagyunk. Olyan szoros közösségben, amennyire csak lehet. De ugye ez csak egyféleképpen lehetséges, hogyha nincsenek elrendezetlen bűneim az Istennel. Akkor lehetek igazán személyes kapcsolatban vele, mert a bűnnel együtt az Isten nem lakozik. És a megtérés, a megtért állapot az ez, amikor személyes közösségben vagyok az Istennel, és nincsenek elrendezetlen bűneim. És kérdezem, hogy adhat nagyobb ajándékot ennél az Isten? Ugye magával a teremtőnkkel, aki a tökéletes szeretet, összhangban is, és együtt vagyunk, ennél nagyobb ajándékot nem adhat az Isten. Ezt akarja adni nekünk, és ezért ennek eszköze a feddés, a fenyíték, a nehézségek. Minden ennek van alárendelve, hogy megtérjünk ő hozzá. És én azt gondolom, hogy erre nem is lehet, nem is képes az ember csak akkor, hogyha elkezdi megismerni az Istent. Csak a megtért ember képes annak a belátására, hogy a nehézségek azok érte vannak. Mert hadd kérdezzem meg, hát ki az, aki úgy akarja élni az életét, hogy állandó feddés, fenyíték és dorgálás lett? Ki az, aki így szeretne élni? Hogy legyek mindig úgy jó leszítva, meg megfedve, meg megbüntetve. Hát, szerintem ez mindannyiunktól nagyon távol áll. Tőlem nagyon távol áll. Nem szeretnék így élni. És ezért mondom, hogy csak a megtért ember képes belátni azt, hogy a feddés és a fenyítés meg alázattal fogadni a nehézségeket, mert tudja, hogy annak mi a végcélja. Tudja, hogy az Isten mit akar akkor kimunkálni az életében. Azt, hogy személyes közösségbe hívja, és hogy egy olyan ajándékkal akarja megajándékozni, amit talán fel sem tud fogni, hogy egy örök életre szól ez a személyes közösség, nem csak itt a föld, egy örök életre, amiben majd aztán úgy élvezhetjük az Isten szeretetét és egymás szeretetét, amiben már nem lesz feddés, meg nem lesz dorgálás, meg nem lesz fenyíték, mert nem lesz rá szükség. De még egy kérdésem lenne, hogy nézzétek meg, hogy hol szerepel ez az ige. Milyen üzenetben van elhelyezve? Jelenések 3:19. Laodíceánál. És azon belül a 18. vers után jön, és ennek is jelentősége van. Mi van a 18. versben? Kívülről, hogy tudjuk, ugye ott vannak a tanácsok. Három tanács van Krisztustól, ugye? Végy tőlem, tűzben megpróbált aranyat, tehát hit. Aztán szemgyógyítóira kedd meg a te szemeidet, és fehér ruhákat, hogy ne láttassék ki a te mezítelenségednek rúdsága. És valahogy úgy, ezen gondolkoztam, hogy a Laodíceából mi a gyógyír, tehát hogy hogyan tudunk meggyógyulni Laodíceából, mert olyan sokszor mondjuk aztán, hogy növeld a mi hitünket, adj szemgyógyítóért, mert tudjuk ezeket a tanácsokat, és el is akarunk ide jutni. De valahogy mégis a gyakorlatunk azt mutatja, hogy nem, valahogy nem sikerül. És akkor most tenném fel azt a kérdést, hogy szerintetek miért a 19. vers jön a 18. után? Mi lehet annak a jelentősége, hogy ezek után, a tanácsok után rögtön azt mondja Krisztus, hogy akiket én szeretek, megfedem és megfenyítem. Mi lehet itt az összefüggés? Mert van egy nagyon komoly összefüggés. És én ezt úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy a laodíceai állapotból való gyógyulásunknak csak részben az az útja és módja, amit a 18. versben olvasunk. Mert természetesen ezekre van szükségünk, amiket ott mond az Isten, amit mond Krisztus. De ahhoz, hogy azokat úgy valóban igényeljük, ahhoz az Istennek meg kell minket feddenie és fenyítenie. Mert hadd kérdezzem meg, hogy nem olyan a mi emberi természetünk, hogy amikor úgy minden rendben van, akkor úgy elfeledkezünk az Istenről, meg úgy elengedjük az Isten kezét. Mikor szoktunk úgy szívből könyörögni az Istenhez? Mikor szoktunk szívből könyörögni az Istenhez? Mikor bajban vagyunk? Mikor nyomnak a terhek? Akkor szoktunk szívből könyörögni. És nagyon örülök, hogyha valaki nem csak akkor. De hogy általában mondom ezt, hogy általában ez a jellemző ránk. És ezért az egyedüli reménysége Isten népének, hogy meggyógyuljon Laodíceából, az az, hogyha fenyíték és feddés alá kerül. Mert akkor már nem csak a szavainkkal fogjuk elmondani, nem csak olyan hangzatos szólamként fogjuk zengeni, hogy adjurunk hitet, meg szemgyógyítóírt, meg fehér ruhákat, amire vágyunk, persze, szeretnénk, ha lenne. De akarjuk-e? Tehát könnyek között könyörgünk az Istenhez, hogy nem megy, és ezt szeretném. És ehhez az Istennek ki kell, hogy mondjuk, meg kell, hogy próbáljon minket. Meg kell, hogy engedjen nehézségeket az életünkben, de azért benne van a kegyelem is ebben, mert elég lenne sokszor a feddés is. Azt mondja, akiket én szeretek, megfeddem, és megfenyítem. Elég lenne sokszor a feddés is, hogyha hallgatnánk arra. De nem mindig elég, hanem aztán jön a fenyíték. Itt van egy fokozat. Ha hallgatnánk, a feddésre elég lenne. És valahogy én ezt úgy fogalmazom meg, hogy ha olyan élethelyzetbe kerülünk, amikor elborítanak a hullámok, tragédiák történnek, nehézségbe kerülünk, akkor az két dolgot mindig jelent. Két dolgot mindig jelent, és ez bátorítás, bátorítson minket. Az egyik, amit mindig jelent, hogy megtérésre van szükségünk. Ezt mindig jelenti, ha nehézségben vagyunk. Akiket én szeretek, megfedem és megfenyítem, miért? Légy buzgóságos azért is térd meg. Mindig jelenti azt, hogy meg kell térnünk. De ennek örüljünk, mert az Isten felhívta rá a figyelmünket, hogy nem vagyunk megtérve. Pont ez Laodíceának a problémája, nem? Hogy azt hiszem, hogy már minden oké, szombatonként eljárom a gyülekezetben, nagyjából rendben van az életem, egyenes út. Nem. Örülünk neki, hogyha ilyenek vannak, mert az Isten felnyitotta a szememet arra, hogy pontosan Laodíceában vagyok. Ezt jelenti. De jelent még egy dolgot bizonyosan. És ez pedig az, hogy az Isten szeret minket. Mert így kezdi ezt az igeverset is. Akiket én szeretek, azokat fenyítem meg. És tudom, hogy ezt nem ez jut először eszünkbe, mert nem ez jut először eszünkbe. De ide kell eljutnunk. Abból, amit az elején beszéltünk, abból a lelkületből, meg abból a gondolkodásmódból, oda kell eljutni, hogy amikor ilyen dolgok történnek az életünkben, minél hamarabb eszünkbe jusson, hogy az Isten szeret minket, és éppen ezért enged meg. És hogy ilyen értelemben talán az lenne a helyesebb kérés, hogyha nem is azt fogalmaznánk meg az Istennek, hogy, hogy adj nekünk hitet, meg szemgyógyítóért, és most nem azt akarom mondani, hogy ezek rossz kérések lennének, csak ebben nagyon könnyen benne van az a lehetőség, amit Ézsaiás könyve megfogalmaz, hogy ez a nép szájával közelget hozzám, de szíve távol van tőlem, ebben nagyon könnyen belesodródunk. Hanem Jeremiásnak van egy kérése, amire nekünk el kell jutni a 10. fejezet 24. versében. Tehát Jeremiás 10.24. És erre az összefüggésre mutat rá ez is, hogy ott vannak a tanácsok, amiket Krisztustól el kéne fogadnunk, de utána ott van az is, hogy ezt csak akkor fogjuk elfogadni, hogyha igazán megterheltetünk és nehézségekbe kerülünk. És azt kéri itt Jeremiás az Istentől, Jeremiás 10.24-ben, hogy fenyíts meg engem, Uram, de mértékkel. Nem haragodban, hogy szét ne morzsolj engem. Milyen bölcs kérés ez? Micsoda bölcs kérés? És ugye, hogy amikor azt mondtam, hogy hát ki az, aki fenyíték alatt akar élni? Senki. És mégis ezt tárja elénk a Biblia, hogy a megtért ember kéri a fenyítéket, kéri a feddést. De hozzáteszi azt is, mert ismeri jól az Istent, hogy csak annyit engedjen meg, amennyit el tudunk hordozni. És ugye erre meg ígéretünk van, hogy nem hágy minket az Isten feljebb kísérteni annál, mint hogy elszenvednénk. Akkor miért ne gyorsítanánk meg ezt a folyamatot, hogy akkor kérjük? Tehát kérhetjük. És az Isten mindig válaszolni fog erre. Ez nekem ilyen személyes tapasztalat. Szoktam is mondani, hogy vigyázzatok, hogy mit kértek az Istentől, mert megadja. És ezeket a kéréseket különösen megadja, mert fel akarja hívni a figyelmünket, hogy milyen titkos bűnök vannak még bennünk, mi lapul még bennünk, de nem azért, mert bántani akar, hanem azért, mert egy bűnt csak úgy lehet elhagyni, hogyha felszínre jön és megvalljuk. Úgyhogy én kívánom szívemből, hogy jussunk el eddig a lelkületig, eddig a hitig, hogy igényeljük. Igényeljük az Istennek a feddését, a fenyítését, de hogy közben minden igyekezetünkkel értsük meg és higgyük el, hogy ha ezek meg is történnek, akkor az mindig a biztos jele az Istennek a szeretetének, és hogy így ismerjük az Istent, így forduljunk felé, hogy az ő szeretete nem csak abból áll, amiről mi tudomást akarunk venni, a kellemes dolgokról, hanem a számunkra egy kicsit kellemetlenebb dolgokból is, de ez még mindig az Isten szeretetének a biztos jele. És én kívánom, hogy ebben az Isten képben erősödjünk meg, és így kérjük az Isten bizalommal és hittel. Amen.